Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És megkezdjük a szezon összefoglalók sorát, méghozzá a Bundesligával és Szarka Andrással, az Arena 4 kommentátorával. Elég nagy dózisban kaptál német futballt ebben a szezonban. És mindenkinek tervezünk egy ilyen bemelegítő kérdéssort. Az első az az, hogy ki az, akinek a legnagyobb pofont osztanád ki a Bundesligából, akár játékosok, edzők vagy sportvezetők jöhetnek szóba.
Hát én azt hiszem, hogy elég egyértelmű volt itt a döntés. Freddy Bobic.
Hát én is Freddy Bobicnak osztottam volna ki, hogyha nem sérteném meg ezzel Thomas Müllert, mert nekem a Bundesligában minden pofonom azért neki jár.
Hoppá, ez nagyon érdekes és nem felvetés.
De nem, ez csak egy ilyen kis érzelmi.
Kis személyes.
Ez egy jó, személyes ügy
között. 2024-ig még bármikor felpofozhatod. Köszöni. Ezért direkt meghosszabbította magán milyen, igen, az ütési felületet.
Milyen rosszul esett volna neki, hogyha ezt a pofont, ezt nem neki adományozom.
Nálam ez Szari Hamidzsicsnak ment amúgy.
Jó, szép.
Jó.
Szerintem fogunk róla beszélni.
Jó, szerintem ezt most nem is fejtsük ki részletesen, mert mind a kettő téma az abszolút érdekes, meg ezekről fogunk beszélni a műsorban is. Ki az az edző, aki munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésre álló kereten? Szerintem itt sem lesz nagy vita.
Bár Urs Fischer.
Na igen, ezen gondolkoztam, lehet hogy Christian Streich vagy Urs Fischer.
Hát azzal, hogy szerintem az Union Berlinnek volt gyengébb kerete. Tehát ott volt fontosabb az, hogy mondjuk egy rendszer milyen. Ott ők például meghúzták azt a szezon közben, kvázi, mint hogyha lemondtak volna arról, hogy itt ők esetleg nemzetközi kupába menjenek itt zsinórba másodszor, amikor ugye Kruse elment.
És Marvin Friedrich.
És hát igen, mondjuk ő volt talán a kisebbik gond, de egyébként hát őt is egy Dominik Heinz nevű sráccal pótolták, aki hát finoman szólva azért talán így a Bundesliga érdeklődőkön kívül senkinek nem mond semmit. De tehát azért egyértelműen ott Kruse volt a nagyobb érvágás, és aztán ott abban meg is nyekkentek, tehát ott jó ideig a gólszerzéssel nagyon nagy probléma volt, pontszerzéssel is, tehát akkor voltak a legrosszabb formában, és ezen túltették magukat, és itt a szezon végére egy olyan kompetitív, tehát a Lipcsével játszottak két nagyon komoly mérkőzést, ugye a kupában meg a bajnokságban, ugye legyőzték a Freiburgot is, tehát hogy én ezért érzem azt, hogy nyilván volt persze egy jó igazolás Avoni, de ez már azért valamennyire lehetett sejteni, hogy azért ő jól sül el. Úgyhogy, és hát érdekesek lesznek azért itt a játékos változások majd Fischernél, mert például a középpályáról majd távozik Prömel, aki abszolút alapember volt, és hát reméljük, hogy Schäfer meg beépül. Most jelen állás szerintem minden esélye megvan erre.
Ez itt a kulcs, hogy milyen játékosai vannak egy csapatnak szerintem, mert tényleg, hogyha a legnagyobbat emelte egy kereten, akkor ez a humot nem szabad elfelejteni nálam.
Igen, meg egyébként még Steffen Baumgart is eszembe jutott, aki abszolút a Kölnnel nagyon nagyot ment, és hogyha mondjuk két hónappal ezelőtt beszélgetünk, akkor lehet, hogy Bo Svensson is ide kerül.
Igen, és egyébként szerintem Zeoane is ebben a versenyben van, szóval vannak egy páran.
Itt jó edzői munka folyik egyébként a Bundesligában, ezt majd egyébként a Frankfurt kapcsán szerintem érdemes ezt megjegyezni, hogy azzal, amivel egyébként a Frankfurt meg tudta...
Őket is be lehet venni.
Hát amivel a Frankfurt meg tudta lepni az európai mezőnyt, azzal a Bundesliga mezőnyét nem, és ez egy nagyon érdekes kettősség.
Ideig igen, amúgy, tehát még az őszi szezonban de, tehát hogy ott akkor elindultak fölfelé. Valószínűleg azért ez egybecseng, hogy... Azért ez a Frankfurt nem volt arra készen, hogy két vonalat vigyen. Tehát, hogyha kiestek volna az Európa Ligából, teszem azt ugye már hamarabb, akkor azért ők szerintem lehet, hogy előrébb végeznek.
Nem vagyok valami gáláns vendéglátó, mert állandóan elviszed az embereimet, úgyhogy én mondom az MVP-t először, Nkunku.
Nem is kérdés.
Mindannyiunknál?
Az nem lehet kérdés. Hogyha Lewandowski-nak playert keresel, pont ez a baj, hogy Lewandowski már unjuk, hogy megint lőtt 40 gólt.
13 gólpassz, szóval ugye azt te is, vagy ti is tudjátok, hogy azért aki dupla-duplázik, tehát ugye, és ráadásul gólokban kettessel kezdődik a dupla számjegye, tehát az minden topligában
két
valami olyan
mágia.
Az majdnem Harry Kane előző szezonja egyébként Angliában.
Ezt akartam mondani, két quiz kérdésem volt. Ki volt az utolsó játékos a Bundesligában, aki 20 plusz gól és 10 plusz gól passzal zárt?
Thomas Müller, gondolom.
Nem. Ne? Még egyel visszább, Miroslav Klose. Uh-huh. Uh-huh. És ki volt az utolsó francia játékos, akit a szezon legjobbjának választottak?
A Bundesligában? Bundesligában. Lizarazu?
Nem. Annál nem. Újabb?
Nem tudom. De nagyon sokáig kéne
hát
gondolkozni.
Hát egy Bayern legendát kell keresni, mindegy, ez csak ilyen
Willi kis
bemelegítő. Nem. Ribéry volt még a legjobb.
Érdekes, hogy Willi Szányol hamarabb jutott eszembe.
Bocsánatot kérlek. Sok kérdés nincsen, de nálam még talán Lewandowski-nál is előrébb van Kimmich valamiért. Aha.
Hát meg Diaby például. Bár egyébként Diaby nem zárt annyira jól végül, de azért meg így is. Tehát jó, hát azért itt az utóbbi hetek alapján Lewandowski azért nyilván olyan szinten mélyrepülésbe ment át, hogy itt ugye nem csak futballszakmai problémák merülnek fel.
Na, és akkor még egy utolsó kérdés, mielőtt a Bayern Münchennel kezdenénk el foglalkozni, az a játékos, akinek a kiemelkedő teljesítménye radar alatt maradt.
Hát itt kettő játékost hoztam, az egyik az egy támadó, másik védő, szélsővédő, Burkhardtot mondom, aki...
Radar alatt maradt Burkhardt?
Szerintem igen. Főleg azért, mert ugye a Mainz az, és Bo Svensson kimondottan egy védekező felfogású csapatot épített, és ilyen szempontból lett úgy Burkhardt 11 góllal, 3 gólpasszal a végén, hogy ő neki nem az volt a szerepe, hogy mint egy bója, hogy akkor felrugdossák rá, hanem ő azért... rendesen akár magának is ki tudta alakítani a helyzeteket. Hozzáteszem, hogy az még azért ugye 21, tehát ugye tavaly volt német U21-es Európa-bajnok, vagy németekkel U21-es Európa-bajnok. Az látszott rajta még azért ez a fiatalság, hogy mondjuk az első-második helyzet, ez ígyszere, ahogy nevezzük, nem jött be, akkor azért onnantól kezdve egy kicsit még, tehát voltak olyan mérkőzések, amikor így látszott, hogy na jó, most belekerült egy olyan spirálba, és ennyire még nem nagy klasszis, hogy ebből kiszedje magát, hogy ott akkor semmi nem fog neki sikerülni.
Úgyhogy... Ilyenkor kellett Szalai.
Tehát egyébként tehát az, hogy megünnepelték, szóval mindent elmond, de majd esetleg arra is
igen, erre is kitérünk.
Igen.
No, neked?
És bocsánat, David Raum még.
Ja, Raum.
Nálam is ő a másik, de ő valószínűleg csak nálam van radar alatt, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog berobbanni, hogyha a VB-n és itt a Nemzetek Ligáján is előtérben lesz, mert az számomra döbbenetes volt, hogy láttam már a német válogatottban játszani, de hogy ő múlt szeptemberig, vagy hát augusztusig nem játszott Bundesliga 1-es mérkőzést. 24 éves játékosról beszélünk, és eddig végig a Fürthben játszott, és most a Hoffenheimnél végre bemutatkozhatott, és bár Müller zárt messze, nem tudom, 18 asszisztal talán, de Raumnak is volt több 8. mint 10 asszisztja.
Nem, azt hiszem csak 8. Vagy 11 volt, bocsánat.
11-re emlékszem én is, és hogy ha várható asszisztokat nézünk, akkor ő lett az első.
Nekem itt nagyon sok név eszembe jutott, és kezdem azzal, aki először, ez Szoboszlai Dominik, mert szerintem ő radar alatt maradt ahhoz képest, hogy mennyire jó számokat produkált akár 90 percekre bontva, vagy azokra az időszakokra, amikor ő pályán volt. Nyilván ő egy kicsit elfogult és érzelmi döntés ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy Burkhardt az nem maradt radar alatt, én Onisivót mondtam volna onnan, aki szerintem nagyon...
Onisivónak csak, én szerintem csak a szezon vége volt, mert márciustól volt.
Lehet, hogy egyébként ez is egy kicsit optikai csalódás, és még egy olyan játékos, akit nem vagyok benne biztos, hogy beilleszthető ebbe a kategóriába, de talán azért igen, mert nagyon kevés fény vetült rá azok mellett, a müncheni sztárok mellett, akikre rengeteg jut, ez pedig Musiala, akinek ennyire fiatalon, hogy ilyen fontos játékossá tudott válni a Bayern Münchenben, úgyhogy azért ott nyilván Lewandowski, Kimmich, Müller, Neuer elviszik ezt a Rivalda fényt, szerintem ő említhető még ebben a kategóriában.
Egyrészt, hogy 11 gólpassz, tehát jól mondtad, és akkor tehát, hogy a Raum 11 gólpasszal zárt, és akkor még egy nevet én még bedobnék, így hirtelen most itt pedig átgondoltam, hogy de Riemann a kapus, aki ugye a védési hatékonyságával is nagyon jó volt, de a helyzetek minőségéhez képest ugye, tehát ő állt úgy, hogy 11 góllal védte
az európai topligákban a legmagasabb szám volt.
És tehát, hogy ez valami egészen szenzációs, és mondjuk az, hogy a Bochum nem volt végül kieső, vagy hát köze nem volt ahhoz, hogy kieső legyen, abban eléggé nagy szerepe volt.
No, akkor kezdjünk a Bayern Münchennel. Egyeduralkodó, tizedik bajnoki cím, mégis egy kicsit keserű a szájíz, és nem is feltétlenül amiatt, amit a Bundesligában mutatott a Bayern, hanem már amik a szezon vége óta történtek.
Igen, ez gyakorlatilag az utolsó két hónapjuk az, mint futball szakmailag talán nehezebben is elemezhető ezáltal. Hát egyrészt ugye azért az, hogy zsinorban tizedik bajnoki cím, persze nyilván nagyon jó ennyiszer megnyerni, de ez így, tehát hogy nem, szóval nem mondhatom azt, hogy unalmas, de valamennyire azért szeretném valamelyest ezt sugallni. Tehát, hogy ez, és akkor erre mondjuk úgy oldom fel, hogy ez ugye alapelvárás volt. Tehát ilyen szempontból itt semmi extra nem történt. Sok dologra én még nem kaptam választ, és akkor itt először Nagelsmann oldaláról közelítem meg. Tehát ő még lehet minden. Én nálam még se nem ásta el magát, se nem építette fel magát, mint mondjuk a Bayern következő nagy edzője. Az látszott, hogy a szezon első felében nem nagyon akarta bolygatni azért azt, amit Flick felépített. Ez nem is volt rossz. De
nyilván, nagyon óvatosan nyúlt ehhez a Bayernhez.
De nyilván azért egy vezetőedzőnél, még akkor is, hogyha esetleg fiatal, azért megvan az, hogy hogyan akarja lenyomni a kezét oda az ilyen kis friss betonba. És akkor ugye ez volt, amit kitalált a tavaszi szezonban, ez az ilyen 50-es évekbeli 3-2-5, amivel elkezdett kísérletezni, és eleinte egészen szenzációs volt. Tehát ugye a Hertha ellen összeroppantották ezzel. A Lipcse ellen volt ugye egy egészen szenzációsan látványos meccs emiatt.
Első fél idő, igen.
Ez a szintén emiatt. De aztán utána átfordult. Tehát, és akkor pont ugye, ha már a Bochumról szó volt, még egy Bochum is tudott ezzel mit kezdeni. És valahogy én azt érzem, hogy azért itt volt az, hogy nem engedte el ezt időben, és ez a 3-2-5 szerintem akkor ült volna nagyon, és valószínűleg egyébként erre is találta ki, amikor Davies és Goretzka van. Na most, amikor ezzel elkezdett kísérletezni, akkor ugye Davies szívizomgyulladása miatt nem volt Goretzka, szintén sérült volt. És mondom, az első benyomásai biztos, hogy jók voltak. Mert rendkívül izgalmas volt ez a fajta játék, kilátott ilyet 2020-as években, és mit tudod, azért egy Lewandowski is volt, tehát hogy majd hogy nem egy ilyen dupla VM, amit láttunk, meg mit tudom, tényleg ilyen egészen retro dolog volt, és ez egyébként nekem imponált is, tehát hogy ilyen szempontból ezt inkább pozitívumnak könyvelem el, hogy ezt kitalálta, meg is kellett próbálni, szóval szerintem az elengedés maga az nem ment könnyen. És talán pont emiatt, mert hogy ugye itt ez két ilyen kulcsiányzóval szerintem nem sülhetett el jól. Tehát felvetődik a kérdés, hogy mondjuk akkor nála is az ego ez közre játszott-e. Úgyhogy ezt még egyelőre nagyon nehéz eldönteni, és hát nyilván ugye Lewandowski esete az meg a másik.
Lewandowski esetét egyelőre még hagyjuk, mármint olyan szempontból, hogy szerintem először azt fejtsük meg, hogy Salihamidzsicsnek mi pontosan a szerepe itt ebben a helyzetben, mert ugye kettő megközelítés van. Az egyik az, hogy egyszerűen nem nyújtózkodhat tovább Salihamidzsics. Azért volt kénytelen úgy gondolkozni, hogy vagy legyen egy nagyon erős kezdősora a Bayern Münchennek, és őket meg tudjuk fizetni már transferdíjakban és fizetésekben is, és akkor bevállaljuk azt, hogy egyébként a perememberek vagy a tartalékok azok sokkal alacsonyabb színvonalat fognak képviselni, vagy mondjuk legyen egy bővebb, de kevesebb sztárt tartalmazó keret, mert ez lehet a másik út, vagy egész egyszerűen csak egy félremenedzselt keretalakításról van szó.
Hát egyébként Nagelsmannnak szerintem jobban feküdne a szélesebb és mondjuk sztároktól mentes keret tipre. Valószínűleg ezért sem véletlen, hogy mondjuk Zabitzerrel is így számolt volna, hát nagyon nem jött be egyelőre. Hát Salihamidzsics szerepét megfejteni azt nagyon nehezen tudtam, mert itt ugye ráadásul Salihamidzsicset én valahogy Kánnal látom
Igen, ugye, hogyha valaki esetleg nem, hogy a sportigazgató, ő felel a igen. szakmai munkáért, a keret kialakításért és az edző kérdésért, az edzői stábnak a tagjait is, ő az, aki letárgyalja, kiválasztja, szerződteti.
Valahogy én azt érzem náluk, hogy ők valahogy itt az új idők futballjával kvázi, mint hogyha nem nagyon tartottak volna lépést, vagy talán máshogy fogalmazom. Tehát az új Bayernnel, tehát az, hogy mondjuk mi szerzünk valakit, azok nem azt hozzák, mint mi hoztuk. Egy csomóan szerintem például edzőknél, hogyha Henriról visszagondolunk, hogy azért nem jó edző, mert ő a zsenialitásával mindent el tud képzelni, hogy mindenki más meg tudja csinálni, de közben nem, hogy a Bayern szerelem, az mindenkibe majd előbb-utóbb így ott lesz, és majd így felparázslik, vagy nem tudom. Mert amikor láttam, lehet, hogy teljesen másik oldalról kell megközelíteni, de hogy ők ezt nyújtották még valaha. Most jelen pillanatban egy Zanéval szerintem nagyon komoly morálbeli problémák vannak. Tehát egy elképesztő hullámvasút. A csávó van, kedve focizni, akkor szenzációs, többször nem volt, nagyon mélyről kezdett, akkor kicsit felépítette magát, akkor azt lehetett gondolni, hogy szeptember, október, november még a Bajnokok Ligája csoportkörében is rugdosta a gólokat, és aztán elég mélyen fejezte be. Gnabry elég hasonló a helyzet, tehát hogy egész egyszerűen, és, tehát itt a német válogatott játékosoknál, és Müllert mondjuk kihagyva, meg Neuert, mondjuk Kimmich az, akiben tényleg úgy beleplántálódott ez, hogy itt ennél a klubnál mik is az elvárások, hát és hogyan kellene viselkedni.
Ez most a vezetőségnek a felelőssége, főleg de, amikor ott van egy Neuer, ott van egy Müller.
Erre akarom kihozni, hogy ezek a, ugye Kahn meg Salihamidzsicnél ez volt az alap, vagy ez volt a minimum, tehát ők el sem tudják képzelni, hogy mondjuk valaki nem esik, nem tudom, szerelembe ezzel a gigantikus klubbal.
Ez azért egy érdekes dolog, meg egy érdekes felvetés, mert most ugye nem teljesen ide tartozik, de nagyon-nagyon hasonló a vonal a Milánnál, hogy mit tette helyre azt, hogy hogyan tudnak tárgyalni játékosokról. Ugye Kahn az ugyanolyan húzónév kellene, hogy legyen a Bayern Münchennél, de akár még Salihamidzic is, mint amilyen Maldini a Milánnál, és ugye minden egyes odaszerződő játékos elmondja, hogy az, hogy Paolo Maldini volt a vonal másik végén, akkor, amikor az első ajánlat tevés megtörtént, akkor az hatalmasat lendített azon a kedven, hogy ő akkor ott akar futballozni a jövőben. Kahnnak nincs ugyanilyen aurája?
Hát úgy néz ki, nincs. Tehát jelen állás szerint.
Tehát nyilván nem Kahn elsősorban az, aki tárgyal a játékosokkal, ezt szegezzük le.
Nem ő.
Salihamidzsicnek meg semmiképpen nincs.
Ez. Nincs. De egyikük. Tehát, hogy mind a ketten kifejezetten gyenge kezű vezetőnek tűnnek. Jelen állás szerint. És ez volt például, amikor
ugye,
hagyták ezt. Hát, na de ez nagyon durva. Hát én nagyon kedveltem. Tehát már csak azért, mert ilyen teljesen elvetemült volt játékosként.
Kedvelni nem kedveltem, elismertem.
Hát nem, pont azért, mert ilyen elvetemült volt, és nem lehet. Tehát így, tényleg így megjelent a képernyőn, és így
hát igen,
kiégett.
Örülök neki, hogy már nem esett abba a korba, amikor a gyerekeim megszülettek, és tévét néztek, mert ijeszgettem volna vele őket.
De ha már Kahn keménykezűsége szóba került, akkor most azért elég kemény volt azzal, hogy azt mondta, hogy Lewandowskinak...
Késő. Hát ezek már eszkalálódtak, ezek a helyzetek.
Ja, értelek. Szóval azt mondta, hogy Lewandowski kitölti a szerződését.
Nem, itt én azt gondolom, hogy azt rontott el, és akkor tényleg áttérhetünk Lewandowskira. Az volt a legnagyobb hibája a Bayernnek, hogy Lewandowski mondhatta azt először, másodszor és harmadszor is, hogy figyelj velem, még mindig nem áll szóba senki a Bayernnél.
Igen.
Ha ez nem is így volt, meg nem is volt igaz, mert nem tudom, hogy a háttérben valójában mi történt, hogy ez csak egy kommunikációs stratégia volt Lewandowski.
De felejtsük el, ugye, hogy Zahavi az ügynöke, aki ugye legendásan nincs jó kapcsolatban.
Így van, de azért mondom, hogy
igen. Távozása is ugye ebbe a vonalba illik, tehát ugye itt a Bayern
azért mondom, hogy ezt nem tudjuk, hogy ez így volt-e, de az, hogy ez megtörténhetett, hogy a Bayern nem kommunikált korábban, mint Lewandowski és a menedzsmentje, szerintem azzal már gyakorlatilag elveszítették az irányítást az egész ügy
fölött. Hát és itt kvázi hagyták magukon túlnőni az egyik játékosukat.
Így van.
De még a túlnövésen kívül is, hogyha visszanézünk arra, hogy Alabával és Zülével mi történt, ez szerintem, és én ezért mondtam, hogy Salihamidzsicnek jár az a nyakas, én hogy ingyen távoztak a klubtól.
Igen.
És Lewandowski, ez majdhogy nem az ingyen távozással ér fel, amit Lewandowskival csinálnak, aki tényleg klublegenda, és hát majd mindjárt a Dortmund is szóba kerül, Haalandot úgy búcsúztatták, mint hogyha 40 éve ott játszana, és ő csinálta volna a passzát Szelet, Lewandowski meg lehet, hogy úgy távozik, hogy még egy normál búcsú meccs.
Hozzáteszem egyébként ugye, hogy, milyen...
Gerd Müller rekordjával, meg számos egyéb olyan csúcsa.
Hogy egyébként itt ugye Mbappéval kapcsolatban felvetődik, hogy a pénz, meg a nem tudom, és miért nem marad, meg miért nem akar legendává válni, és Lewandowskival kapcsolatban egyébként ilyen nem fog felvetődni, pedig szintén a legendává válás lenne a maradása. Hát akkor ő miért nem akar? Hát most neki 2 szezon lenne, és minden idők legnagyobb Bundesliga játékosa lenne. 2 szezon. Tehát most jelen... Igen. Hát a mostani állás szerint igen, de mondjuk akkor, hogyha már le is menne, akkor is a harmadikban tuti meg lenne.
Volt egy nézői kérdés még, bocsánat, hogy nézői, hallgatói, nem tudom. Mindegy, Dobai Roland azt kérdezte ezzel kapcsolatban, még ide jön, hogy... Mit gondoltak, honnan és kivel tudja majd megfelelően pótolni Lewandowskit a Bayern? A visszafogott németes pénzügyi elvvel, átigazolási politikával. Inkább szereznek egy kisebb kaliberű csatárt Lewandowskihoz képest, vagy kénytelen lesz a zsebébe nyúlni a vezetőség, és ez Nagelsmann szempontjából is azért egyáltalán nem mellékes, hogy ezt az évi 40-50 gólt
ez egy tök jó kérdés szerintem, de kezdjük ott, és bocsánat, azért akartam csak félbeszakítani az Eszna futtatást, mert azért szerintem én még nem vagyok abban biztos, hogy ennek mindenképpen kenyértörés lesz a vége. Vagy ti ezt már elkönyveltétek?
Szerintem már eltört.
Jó, mindegy, ez végül is ettől függetlenül, de akkor vegyük ezt kiindulási alapnak.
Határozottan a Lewandowski utolsó meccsei, hát úgy határozottan, egyébként, mint Haalandnak. Tehát, hogy látszott, hogy ez az ember nagyon nem itt van.
Meg nálam ez a Kány nyilatkozat is csak annak szól inkább, hogy valahogy egy picit még följebb tolják az árát, és azt mondja, hogy ők kemények lesznek ebben a tárgyalásban.
Hát igen, meg ez nyilván...
Hogyha Lewandowski azt mondja, hogy el akar menni, akkor minek várnának egy évet, és ültetnék a padon, és engednék el ingyen a végén.
Igen, az lenne egyébként a legméltatlanabb befejezés. Az egészen biztos. Hát egyrészt szerintem onnan kell megkezdeni a vizsgálatát ennek a kérdésnek, hogy ki az a nagy név, aki jelen pillanatban a Bayern Münchenhez igazolna akár a csatárok közül, mert Lewandowski olyan kaliberű csatár, amilyen szerintem jelen pillanatban, hát hogyha nagyon itt a szívemre teszem a kezem, 2 van, Haaland és Kane.
Cinikusan én azt mondanám, hogy nézzünk körbe a Bundesligában.
Hát Haaland, Kane, és esetleg Lukaku, aki még esetleg, tehát szerintem ő az egyetlen talán mozdítható igazán nagy nevű center, aki mondjuk egy az egyben lehetne Lewandowski helyettese.
Itt Mané volt a hírekben egyedül, igen. Aki
viszont ő meg nem
idézőjelben, igen, csatár, de egyáltalán
hát most
nem
az. Utolsó, mert csak azt játszott a Liverpoolban.
Akkor Max Kruse maradt egyedül.
Nem, hát ugye Kalajdzsicsal folynak állítólag már tárgyalások. Én azt gondolom, hogy nem lehet Lewandowski pótolni.
Kalajdzsicsal meg különösen.
Nyilván. Szerintem meg sem fogják próbálni egyébként ezt a kalibert, nekem az a gyanúm. Mondjuk tényleg nagyon nehéz, mert ugye itt én is egyébként a Chelsea-s vonalon gondolkodva, itt ugye még Werner kerülhet szóba, de ugye ott...
Jó, de mondjatok még 2 nevet, mert ugye nyilván Benzema nem mozdítható, ő még ez a kaliber, de ő...
De nem is ezekben a nevekben gondolkodnak szerintem.
Nem, hát, szerintem sem.
De hát az meg szerintem óriási presztízsveszteség. Tehát akkor aztán tényleg elismered, hogy semmi, kigolyóztak minket.
Igen. Hát Kalajdzsics meg most ugye neki az előtt, tehát nem a most mögöttünk hagyott, hanem az egyel előtte lévő volt egy jó szezon, de hát ugye az volt a játék nagyon leegyszerűsítve abban a szezonban, amit ugye itt próbáltak feléleszteni, hogy ugye Sosa a basszérben majd beadja, és akkor majd Kalajdzsics befejeli, ami egyébként ugye Bayern ellen is összejött, csak hát az nem egy olyan nagyon nagy variancia.
Még egy dolgot tudok elképzelni, Gabriel Jesust, hogyha esetleg Sané fölhívja telefonon, hogy gondolja meg ezt a Bayern projektet.
Hát Gabriel Jesus nagyon jó játékos, de mondjuk pont abban nem annyira erős, amiben Lewandowski, hogy mondjuk higgadtan kihasználja minden helyzetét. Egyrészt, másrészt pedig szerintem nem az a kaliber, mármint névre, ismertségre, elfogadottságra a világ futballjában, aki folyamatosan nézi a Premier League-et, meg rendszeresen követi a nemzetközi futballt, tudja, hogy micsoda erényei vannak Gabriel Jesusnak, mennyit mozog, hogyan támad vissza, hogy szerez labdát, hogy használja a fedező árnyékát, meg egyéb olyan dolgok, amik vele kapcsolatban fontosak, de ettől még ő messze nem az a reklámarc, mint amilyen Robert Lewandowski.
akár ugye, hogyha megengeditek, akkor itt át is lehet kötni, hogy a Bundesliga most például a bajban is lehet. Tehát, hogyha Lewandowski és tehát ugye Haaland már tuti megy, igen. És akkor itt ugye akár a Dortmundra is át lehet.
Már tenni, mehetünk hogy, is a Dortmundra,
hogy ez igen. Ugye jelenállás szerint ugye ezt ezen gondolkodtam, hogy itt ugye egyrészt Haaland már tuti ment, Haalandot már tuti pótolták. És hogyha Lewandowski megy, akkor ugye hogyha mind a ketten ugye tényleg elmennek, akkor a Bundesliga kvázi húzó arc nélkül marad, mert hogyha esetleg Nkunkut mondjuk visszaforgatnák, és akkor Nkunku lenne a Bayern játékosa, mert ugye ilyen pletyka is van, nyilván ugye ráadásul Németországon belül, tudva azt, hogy éppen ki az aktuális legjobb, az a Bayernben köt ki, de ő még szintén nem az az arc meg név, ő neki ez még egy szezon, egy szépen felépített szezon, tehát folyamatosan fejlődött, de még kvázi ilyen szinten kontextus nélküli. Nincsen még egyelőre egy ilyen füzérre ráláncolva. És akkor innentől kezdve a Bundesliga elveszítheti az arcait, de kaphat egy jobb bajnokságot, izgalmasabbat, mint szezon.
Szerintem nem lehet ez a célja a Bundesligának, hogy úgy tegyük, vagy úgy egyenlítsük ki az esélyeket, és úgy tegyük izgalmasabbá a bajnokságot, hogy nincs egy olyan Bayern München, amelyik mondjuk nemzetközi szinten nem azon a polcon van.
Hát az a helyzet, hogy bocsánat, a két párhuzam jutott eszembe, az egyik az, hogy a La Ligában ugyanez megtörtént Messi és Ronaldo távozásánál is, most Messinél még jobban aggódtunk, de én azt hiszem, hogy ilyen gond nem lesz. Tehát valakinek gólokat kell lőnie, ha csak nem lesz az összes meccs 0-0, akkor talál magának sztárt a liga, és még háromszor föltesszük ezt a kérdést, aztán elfelejtjük. Lewandowskinál még az jutott eszembe, hogy Kane-nek azért nagyon hasonló volt az esete, ahol a szerződése kötötte őt, csak nyilván az egy hosszabb távú szerződés volt, de hogy ebből még, megint vissza a Bayernhez, járhat úgy Lewandowski, hogy ott marad, és neki sincsen más választása, mint hogy játszon, ahogyan Kane-nek se volt, csak arra ráment egy fél éve most, hogy igen. Voltak ezek a csatározások.
Na, haladjunk. Innentől most vagy megígérem, hogy kicsit jobban fogjuk pörgetni. A Bayernről szerintem mindenképpen érdemes volt ennyit elidőzni, mert ezek borzasztó érdekes folyamatok, amik ott történnek. Raffenberg ugye, és Mazraoui már biztosan érkezik, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ők hogyan válnak be minden esetre.
Mazraoui nagy hiány posztra, tehát ott azért Pavard nem volt megoldás.
Raffenberg meg Raffenberg az egyik legtehetségesebb holland.
Nincs kérdés, hogy ez remek igazolás.
Igen, úgyhogy ez érdekes. Ugye itt a Dortmundnál, ami szerintem még Haaland távozásánál is érdekesebb, és nagyobb hatással lehet, mert ezt nagyjából tudtuk, a klubra az Michael Zorknak a távozása, és hát ugye azóta már tudjuk, hogy Rosét is eltávolították.
Igen, hát itt ugye Sebastian Kehl a ugye Zork utódja, legalábbis ígéretesen indult, lehet, hogy itt azért meg Zork bevetette magát, ez egy nagyon jó kezdete az átigazolási időszaknak. A Dortmund itt konkrétan olyan erőt mutat, hogy jelen állás szerint reflektál a saját maga gondjaira, a toldozott-foldozott és alkalmatlan.
De azt is annak érzed, hogy Rosét kirúgták?
Igen, ez furcsán hat, amikor bejelentesz három új játékost, majd kirúgsz egy edzőt, majd bejelentesz még egy játékost, majd most bejelentették, hogy Terzic hivatalos.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Rose és az ő kirúgása, vagy hát távozása nem volt igazán ugye az opciók között. Volt persze rá kérdés, és Rose is mondta, hogy ő nem érzi a nyomást magán, nem voltak ilyesfajta, hogy mondjam, nyomásgyakorlások a vezetőség részéről. Ugye mindig a Dortmundnál, és ezt ugye ki is írtam, mert ugye a Dortmund szezonját ezt mindig ugye ilyen szempontból is érdemes vizsgálni, hogy a kezdő csapatból Kobel 5, Meunier 17, Hummels 11, Akanji 8, Guerreiro 11, Emre Can 10, Dahoud 12, Reina 24, Rice 5, Malen 7, Haaland 10 meccsről hiányzott. Yeah. Na most ezek ugye ráadásul, mivel ott ugye nincsenek hétközi fordulók, vagy hát csak decemberben van egy, ezek kvázi azt jelenti, hogy ez
majd,
hogy
nem...
Igen, hogy ezt majdnem hetenként lehet számolni, tehát itt ugye a legdurvább Reina, aki mondjuk egy fél évet hagyott ki, de mondjuk még az ilyen öt meccses kihagyók, azok is nagyjából bő egy hónapot, hát ez ugye rengeteg. Na most itt ugye mindig azt lehetett mondani, hogy Rose egyébként például nem tudta helyre rakni a védekezést, de ugye voltak ilyen problémái, és egyébként egy másik erényben, amit a Mönchengladbachnál is megcsillantott, hogy a pontrúgások rögzített helyzeteket feljavította, és abban a Dortmund egyébként nem volt egészségtelen az a gólmennyiség, vagy arányában, amennyit rúgtak, és abból mennyi volt a pontrúgás, de nagyon jelent. Tehát az utóbbi két szezonnál, az annak az összegénél most többet szerzett rögzített helyzetekből ebben az idejében a Dortmund. Tehát ebben volt egy előrelépés. Elkezdődtek az igazolások, és akkor el lehetett kezdeni, hogy Rosénak van egy, vagy volt egy olyan happy, hogy azért ő három belső védőztetni szerette volna ezt a csapatot, hát nagyon nem jöttek ki abból jól, tehát ott ilyen alig-alig nyertek mérkőzést.
Erre érkezett Schlotterbeck lényegében.
Igen, és erre érkezett Schlotterbeck, úgyhogy tehát ez tudja játszani egyébként Züle is, és én szerintem valahol ott kell keresni, és ez valószínűleg nem fog kiderülni, hogy itt Rosén múltak a sérülések.
Hát ugye
a közös megegyezés
Mönchengladbachban is
ezt tartom,
hasonló volt a helyzet egyébként.
Ezt tartom valószínűnek, mert ez tényleg nem volt egy ilyen német lapok tetején álló hír, hogy akkor most Rose nagyon nagy veszélyben van. Szerintem ezt elemezték a Dortmundnál, vége lett a szezonnak, és elkezdték elemezni, hogy itt akkor mi volt ennek a sok sérülésnek a hátterében.
Ez egy érdekes. Nekem az jutott eszembe, bocsánat, hogy közvetítettem egy Dortmund meccset a Bajnokok Ligájában még másfél éve, amikor nagyjából egy héttel azután, hogy hivatalossá vált, hogy a Gladbachból Rose a Dortmundhoz szerződik. Ez ugye még egy ilyen téli történet volt, ha velem szerintem februárban hozták ezt nyilvánosságra. És akkor én szoktam olvasni, főleg Bajnokok Ligája meccsek előtt a Bildet, mert vannak benne tök jó sztorik, amiket kiderítenek így háttérből meg.
Igen,
és ott akkor volt egy olyan cikk, amit teljesen elborzadtam, emlékszem rá, hogy Terzics volt akkor az edző, és hogy ugyan Rosét akkor már hivatalosították, vagy már bejelentették, de azt ígérte a vezetőség Terzicsnek, hogy ha Rose nem válik be esetleg, akkor ő maradjon készenlétben.
Terzics egy mert, csomó meccsen ott ült és nézte a Dortmundot a szezonban.
És ennek milyen rossz üzenete volt minden szempontból, és végül is ez beigazolódott, tehát hogy még valósággá is
vált. Hát ez egy teljes csőd, így Rose utolsó másfél éve, ez most ő neki szerintem megkockáztatom, hogy nem lesz kispadja egyből. Hanem
de hogy lehet kivenni itt az egyenletből a sérüléseket? Azt nem értem. Tehát amikor ilyen szinten gyakorlatilag
kulcsára... Hát hogy Rose hibája.
Úgyhogy őt hibáztatják
érte. Ez egy nagyon érdekes hiba. Tehát én ezt tudom, én szerintem biztos, hogy kellett lennie valamiféle elemzésnek. Ez nem egy előre eltervezett, vagy nem egy tutira eltervezett edzőváltás, mert akkor vége a szezonnak, és kirúgták. De ő nem akkor repült, mint Weinzierl, meg Hütter egyből utána, miután kvázi lefújták az utolsó meccsedet.
Igen, ez volt a hírekben, hogy egy egyeztetést tartottak, ott volt még Zorc is, ott volt Kehl is, meg a vezetőség Váckék, és közös megegyezéssel felbontották ezt a szerződést.
Hát, igen, jó, az már végül is majdnem mindegy, hogy jogilag ezt hogyan intézték. Leverkusen, Zeoane alapvetően bevált. Majdnem mondhatom azt, hogy az első pillanattól kezdve nagyon karakteres, határozott elképzelésekkel játszó csapatot rakott össze, és ráadásul Diaby is a vártnál jobb teljesítmény jutott, amíg megsérült
addig. Duplázott gólokban és
golpasszokban. Amíg nem sérült meg addig Virc is, viszont mindenki azt várta, hogy ő lesz a következő olyan értéken eladott játékosa, mint amilyen esetleg Havertz volt, vagy Werner.
Hát már ő már olyan értéket nem fog elérni, de azért ettől függetlenül nyilván várják vissza, most nem fogják tudni eladni, és nyilván 2023-ban sem fogják tudni eladni, tehát Wirtznek szerintem az első olyan alkalom, amikor eladhatják, az ugye 2024. január, vagy aztán nyár. Nyilván ez alapvetően egyébként lehet a Leverkusennek egy jó helyzet is, hiszen ugye hát a világbajnokság után, tehát mondjuk a 22-23-as szezon második felére azért ott már Virccel lehet számolni. Ez nagyon jó kiindulási alap, hogy Virc nélkül két hónapot, tehát egy jelentős időszakot le tudott hozni a Leverkusen meglehetősen eredményesen, és ebben az eredményességben ugye még akkor Schick sem volt teljesen egészséges, és nem volt ugye Frimpong, aki pedig ennek az egészen gyors és dinamikus játéknak az egyik alapja, ugye jobb védelem jobb oldalán, és sok gólpaszt is adott, ugye Frimpong is a szezonban. Úgyhogy, és mondjuk még Adli is kidőlt egyébként, és ugye ő is alapember lett, tehát ez innentől kezdve az, hogy egy csapat karakteres, és aztán utána karakteres is tud maradni akkor, amikor a legjobb emberei kizúgnak, ez nagyon jó. Ami feltűnő, és ezt ugye nekik a következő szezon Bajnokok Ligája terhelésével össze kell hozni, hogy az Európa Liga csoportkör vége felé, november, december, amikor a nyeretlen sorozatuk volt, és kifejezetten rosszul zárták le ugye az őszi szezont, és aztán utána, amikor az Atalanta elleni oda-visszavágós párharc volt az Európa Ligában, ott megint csak kikaptak, döntetlent játszottak, megint csak ugye nem voltak győzelmek, Wirtz pluszban meg is sérült ugye akkor pont március közepén a Köln ellen. Tehát, hogy ez kitűnt, hogy a Leverkusennek úgy néz ki, hogy egyetlen sora van, és az az egy sor az nagyon, és nagyon fizikailag nagyon igénybevevő játéka, mert nagyon jó az átrendeződése, főleg védekezésből támadásba, és ugye ez nyilván Wirtznek egy kifejezetten kellemes helyzet volt. Ezt valamennyire át tudták hidalni, viszont úgy néz ki, hogy a kettős terhelés az problémás lehet. Tehát, hogy itt majd, és ugye szintén Rudi Völler pedig, hát ő, mint ugye vezérigazgató, de ugye visszavonult.
De én gyanítom, hogy ezt a harmadik helyet, ezt 5 szezonra simán aláírná a Leverkusen, hogy ez lenne a végső. Egy dolgot még emeljünk itt ki, 80 gólt rúgtak összesen ebben a szezonban.
Rúg csúcs.
És bár nem maradt radar alatt, de azért az, hogy Schick 24 góllal zárt 27 meccsen, az akkor egy igazán döbbenetes dolog, ha azt is tudjuk mellé, hogy Lewandowski perc per gól mutatója 84, Haaland 87, és Schick is 87 percenként lőtt egy gólt.
Igen, abból a szempontból teljesen igazad van, hogy mégiscsak radar alatt maradt, mert szerintem sokkal több figyelem jutott nyilván Lewandowskinak, Haalandnak, de még Nkunkunak is. Sőt, azt mondom, hogy ha most csatárokról beszélünk, még André Szilvának is most, hogy ő szenved, nem szenved, mit csinál vele Tedesco, úgyhogy ez egy nagyon jó.
Na akkor a Bayern bejelentkezik.
Sikért.
Hát egyébként nyilván az is egy opció lehetne, de Sik sem az a csatár, aki ezt a problémát megoldaná. Leipzig, hogyha már itt...
Hozzáteszem egyébként Lewandowski elsőre, amikor mondjuk Németországban elkezdett, tehát hogy érted.
Ott építette fel magát, igen. Ott vált azzal Robert Lewandowski-ra, aki egyébként aztán a Dortmundból egy szintet még lépve a Bayernben az abszolút top kategóriába ért fel. A kupa győzelem nyilván sokat hozzátesz a lipcseiek szezonjához, meg az, hogy Tedesco nagyjából rendbe tudta tenni őket, miután a kemény vonalas Red Bull iskola Marshall úgy tűnt, hogy Nagelsmann után nem olyan nagy ötlet.
Nagyon nem. Hát ott majdnem. Ugye gyakorlatilag rá is ment a Lipcse egész szezonja. Tehát tényleg arra pár hónapra, mert hogy végül is ugye ez még csak teljes fél év se lett már ténykedése. Úgyhogy...
A legnagyobb kérdés itt Tedescoval kapcsolatban szerintem az, hogy a Red Bull csapatoktól folyamatosan ezt a nagyon fancy, nagyon jól kinéző, letámadós, dinamikus focit láthatjuk. Hát ehhez képest Tedescoé egy nagyon passzív és unalmas, ebben a kontextusban, csak hogy tényleg nyilván túlzás, amit állítok, de az, ami korábban jellemezte a Leipziget és az összes Red Bull csapatot, az nagyon más, mint amit Tedesco elképzel.
Hát ha van egy ilyen első néhány hónapod, ahol tényleg úgy szereznek ellened gólokat...
Jó, de Tedesconak eleve ez a stílusa, tehát hogy ő
ezt ezért a középső mondom, zónás... Lehet, hogy direkt meg akarták szilárdítani kicsit, ősszel kaptak 22 gólt, és tavasszal meg 15-öt.
Igen.
Milyen Red Bull csapat az, amelyiknél gyakorlatilag nincsen támadó harmadban labdaszerzési
Róze kísérlet? Róze ugye munkanélküli. Hát igen, az ez egyrészt szerintem egy, mint tehát szerintem Tedesco azért, mint edző, vagy az edzői nimbusz azért szerintem elég nagyot nőtt. Tehát, hogy most az eredményességre lebontva az nagyon látszott az elejétől kezdve, hogy azért ő mire megy. Tehát, hogy itt ugye a három belső védő, a két szélső védő, hogy középen azért ugye általában Campbell volt az, aki biztosan játszik, hogy aztán ugye Leimer még azért szintén ugye fel tudott ebbe lépni, és azért alatta több játékos minőségileg javult. Tehát egyébként támadásban is, tehát ugye akár itt André Silva is alatta talált már magára, és Nkunku is egyébként.
Mondjuk nagyon sok köze van ehhez, ennek ahhoz, hogy André Silvának eleinte egy kicsit érthetetlen módon is megadta a, hát annál nagyobb bizalmat, mint amennyit ő egyébként a játékával így kifelé, tehát nyilván nem látjuk az edzés munkáját, meg hogy ő mit produkált azokon a, vagy azokban az időszakokban, amikor éppen nem meccs volt, de a meccseken nyújtott teljesítménye alapján biztos, hogy nem sokan szavaztak volna neki annyi bizalmat, mint Tedesco.
Igen. De az, hogy ez hosszú távú megoldás-e ebben a helyzetben, már pedig most már azért azt hiszem, hogy kijelenthetjük, egy hét eltelt, hogy ő marad. Tehát, hogy ő nála ez, neki fognak menni vele a következő szezonnak, mert innentől kezdve szerintem azért az már nagyon nem néz neki jól, hogy leváltják, és aztán valaki mással mennek neki. Egyrészt ugye a sikerek után, másrészt az, hogy nem egyből. Mondjuk nem is nagyon lehetett.
Próbáld meg egy kupa győzelem másnapján kitenni.
Hát igen, hát vagy valami megy a háttérben, és tudják, hogy nem Tedesco az emberünk, Tedescót csak tüzet oltani hoztuk. Hát ez ugye megint egy kérdés, és azért most kicsit itt összekavarodtak bennem a hetek, tehát ugye igen, tehát a kupa az ugye két napja volt, tehát nyilván itt ezt ugye még nem lehetett megoldani. Nem tudom, de közben tényleg vannak felvetések, vagy hát vannak kérdőjelek, hogy vajon tényleg Tedesco-e ennek a projektnek az embere. De tehát az biztos, hogy mondjuk egy másik edző kollégával szemben fényesen sikert aratott, úgyhogy hát nem tudom. És itt ugye azért a Leipzig, ismerve a játékos politikájukat is, tehát az a majdnem biztosra számolhatunk, hogy Nkunkut még most itt elfogják, vagy hát megpróbálják majd eladni.
Egyértelműen Szoboszlai lesz a csapatban az ő örököse? Kezdőcsapatban? Ezt kimerjük most jelenteni. Ugye ott van Dani Olmo, hogyha kell, akkor tudott játszani Forsberg.
Hát az... Tehát ugye Forsberg lenyilatkozta, hogy ő a profi pályafutásában már nem akar máshol játszani, tehát ez gyakorlatilag innentől kezdve ugye a Leipzigen múlik. Őt azért eléggé szeretik, hiszen a kezdete óta ott van. Én azt látom, hogy szerintem Olmo lenne a következő, akit ez a klub felépít. Tehát itt ugye Nkunku, Olmo, Szoboszlai valahogy szerintem így sorakoznak, mint felépített játékosok. Nem.
Jó, de mondjuk Olmo meg Szoboszlai már elfér együtt a pályán.
Igen, igen.
Nkunku, Olmo és Szoboszlai nem fért volna el. Talán ezt kijelenthetjük.
Igen. Nagyon úgy fest, hogy...
Hát Tedesco-nál semmiképpen
nem.
Tehát, hogy nála biztos, hogy nem. Ettől függetlenül azt már beszéltük, hogy Szoboszlai idényére szerintem egyáltalán nem lehet
panasz,
és nem szabad szerintem türelmetlenkednie senkinek ezzel kapcsolatban, hát neki sem, a magyar közvéleménynek még kevésbé.
Volt benne egy BL-t elérő csapatban, úgyhogy ugye perc arányosan ő azért nagyon le volt a többiektől maradva, mondjuk Olmótól nem, mert ugye ő neki gyakorlatilag ráment arra az egész első fele a szezonjának, hogy ugye ennyi mindent bepakolt a tavalyi nyarába, de ettől függetlenül aztán például, ha már csak a tavaszi szezont nézzük, azért Olmo ott is favorizáltabb volt. Ennek ellenére azért ez, hogy...
De ez is inkább klubpolitika kérdése, igen, szerintem.
Vagy... És ráadásul, hogy azt ne felejtsük el, hogy azért ez a Leipzig, ez főleg Márs alatt egyébként a gólokat rögzített helyzetekből szerezte. És aztán ez Tedesco alatt valamennyire változott, tehát ott azért inkább előjöttek az akciók, de az utolsó gól az megint ugye miből jött. Tehát az, hogy ennek a klubnak mindig ott kell legyen az, hogy egy ilyen fantasztikus rögzített helyzet, vagy egy szabadrúgás lövője van, főleg ugye az itt a lényeg, mint ugye Szoboszlai. Tehát ő rá ezt majd alapozni kell valamikor, vagy hát a játék egy elemét rá kell alapozni, hogyha ilyen fantasztikusan tudja ezt megoldani, és hát nyilván ebben majd egyébként majd a nyílt játékhelyzetekben meg várható tőle szerintem előrelépés ugyanúgy.
Alapvetően Orbánnak is jó szezonja volt, szerintem nyilván ő áldozatául esett annak, hogy két edzővel és sok különböző elképzeléssel találkozott itt szezon közben. Főleg abban a másféle rohanós fociban lehetett rossz belső védőt játszani szerintem a Leipzigben. Gulácsi jobb számokat hozott, mint tavaly.
Igen, nem tudom, egyénileg, igen. Ahhoz képest, de tavaly jobb volt a védelem, Tehát igen, sokkal több...
Pont ezt akartam mondani, hogy ettől függetlenül az optikája egy kicsit más a helyzetnek, igen, mert előtte érdekes. A védelem az rosszabb volt.
Igen, mert hogy ugye a védelem az tavaly vele együtt nyilván hozta a kapott gól nélküli meccseket, most meg ő volt az, aki mint egyéni kapus pozícióban állva a maga részéről hozzátette mondjuk a...
Már bakorokat. Segített ebben neki. Hogy
pont, de ez jobban megmutathassa magát. Hogy egy rosszabb csapatban te jobb kapusnak tűnsz.
Riemann, ugye?
A legjobb példa erre. Na, Freiburg,
Tibi, ami... Tibi, létszi a izét kinyomod a klímát. Én már...
Fázol?
Esküszöm.
Jó, addig beszéltek a Freiburgról.
Jó. Amelyiknek a kupa nem jött össze.
Hát a kupa sem. Hát igen, itt a Freiburgnak fájdalmas lehet valamennyire azért.
Ne vegyük egy kalap alá, mert azért van itt három olyan európai kupainduló csapatunk, az Union Berlin, a Köln és a Freiburg, amelyiknél lehet az a gond, hogy, sőt, biztos, hogy föl fogjuk tenni még nem egyszer ezt a kérdést, hogy vajon hogy tudnak úgy egyensúlyozni, hogy itt áll előttük egy rendkívül fontos nyár, amikor mélyíteni kell a kereteken. Egyébként az Uniónnál már tavaly is előfordult, ugye most a konferencia ligában indultak, hogy úgy kell mélyíteni a keretet, hogy valahogy ezt a pozíciót meg tudják tartani. Az Uniónnak eddig sikerült egyszer, a Freiburgnak erre adottak a lehetőségei?
Hát nagyon nehéz lesz, mert itt azért a Freiburgnak is tulajdonképpen egyetlen sora van. Nem nagyon beszélhetünk azért olyan nagy keretmélységről.
A támadó sorban van kettő, és azt meg is szokta csinálni Streich, hogy
hát,
sort cserél.
Sort cserél, de azért ugye Petersennel kell majd valamilyen megoldást találni, mert tudtommal ő neki azért még nincsen szerződése. Nem akar ő egyébként, tehát ezt már lenyilatkozta, hogy Németországon nagyon kívül játszani, tehát gondolom, hogyha itt van akarat, akkor vele meg lesz a megoldás. De ugye ott még ugye Demirovics merülhet, tehát azért a minőségben nem az igazi. És ugye Höhler egy nagyon furcsa játékos, tehát ez a hogy mindenes. Nyilván azért 7 gól egy olyan csatártól, aki rengeteget védekezik, azért ez egyáltalán nem rossz, és ráadásul ugye az egész ligában támadóként ő nyerte a legtöbb párharcot, meg ugye borzasztó nehéz fejpárbajban elnyomni ahhoz képest, hogy nem olyan magas. Úgyhogy ezek érdekes karakterek így, de ugye sok lesz a meccs. Tehát ugye Freiburgnak nem kell selejtezni az Európa Ligában, szerintem ez nem baj. Tehát ugye ez kifejezett... Hogy lenne baj? Kérném a selejtezőt. Igen, az jó, mert úgy felhozó meccsek. Na szóval, hogy és akkor ilyen szempontból akkor egy kicsit azért...
De kell, nem?
Szerintem nem. Mert a...
Union lett az 5. és 6. a Freiburg.
Én úgy tudom, hogy a német kupát ugye a Leipzig nyerte, aki BL-be ment, így az
a bajnokságban tolódik lefelé.
Igen, igen, de hogy így a, hát nem tudom, most így kicsit elbizonytalanított.
Nem, szerintem nem sem kell.
De nem kell, de nem, mert ezt megnéztem különben, csak most vissza kell emlékezzek, hogy mi voltam, mert ez egy készülésemnél megvolt. Tehát azt tudom, hogy a német kupa győztese a Leipzig, és emiatt tolódott ugye egyrészt a 7. helyre is a nemzetközi kupa indulás, és az Európa Liga főtábla is.
Így.
Tehát így az 5.-6. is főtáblás. Tehát az Union is, meg a Freiburg.
Na ezt nem fogjuk tudni megfejteni.
Hát majd csak auguszt. Vagy,
igen, ugye Schöferéknek összejött az Európa Liga, és még azért egy és gól is a végén, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, meg hát ugye ezt mondtad, hogy Urs Fischer nálad egyébként is a szezon egyik legnagyobbat fejlesztő edzője, de Steffen Baumgart is akár ide férkőzhetett volna. A Köln a legagresszívebb, a Mainz-szal együtt talán a legagresszívebben letámadó csapat volt.
Nem tudom, mi lesz velük, tehát Modest ennyivel túl a 30-on, tehát ez nekik találni kell már valakinek ott kell lenni a radaron, mert ugye a Köln jelen pillanatban nagyon úgy fest, hogyha Modest nincs, és kivesszük a rendszerből, akkor elfogy. Tehát, hogy ők valószínűleg, én tippre azt mondom, hogy a konferencia ligát nem fogják azért túlzottan komolyan venni.
Pedig kicsit Frankfurt utóérzése van az embernek ezeknél a csapatoknál. Az Union talán kivétel, és ez tényleg csak a két szezon miatti egymás utáni Európa, vagy hát konferencia liga és aztán európai helyezés miatt mondom, de egy kicsit ilyen kupa csapatoknak tűnnek, nem? Hogy az feküdne
hát
nekik,
hogyha... Hát a Freiburg ugye a kupában jól menetel, tehát lehet, hogy nekik... Hát ugye Frankfurtnak is kellett egy jó csoportsorsolás első körben az Európa Ligában, tehát ez ugye sok mindent meghatároz, tehát azért...
De utána szeretik, hogyha nagy csapatokkal igen. kell nézni, azt se bánják.
Igen, az látszik, látható.
Mondjuk a külön nagy csapat lesz a konferencia ligában, azt elfelejtettem.
Igen.
Még Sallairól azért néhány szó, mielőtt továbbugrunk.
Igen, hát neki ugye volt egy sérülése a szezon első felében, az ott nagyon rányomta a bélyegét, ugye ki is került a kezdőből, és kifejezetten gyengébb volt, ugye a számai gyengébbek voltak, mint ugye a 8 gól, 3 gól passz, amit ugye tavaly összehozott, és aztán márciustól kezdve tényleg nyilván mindent megtett a maga részéről, és ennek meglett az a jutalma első körben, hogy folyamatosan visszakerült a kezdőbe, és aztán utána először a gól passz, és aztán utána pedig a gólok jöttek. Úgyhogy ez így egy nagyon szép idény zárás volt, úgyhogy hogy tényleg saját erőből tudta visszaharcolni a helyét, hiszen ott ugye a ősszel ugye Zsong volt az, aki kvázi bekerült, vagy aztán utána ott az ő helyét elvette ugye a kezdőben, de ő aztán visszavette, és nem sérülésem múlt. Tehát, hogy itt ő tényleg a jó formájának, a munkájának, és aztán utána góloknak, gólpasszoknak köszönhetően. Na, és végén kifejezetten jól zárt.
Innentől elérkeztünk a középmezőnyhöz, itt tényleg inkább már csak ilyen távirati stílusban fussunk végig a csapatokon. A Frankfurtnak, hogyha nincsen az Európa Liga győzelem, amitől persze nem is lehet és nem is kell elvonatkoztatni, akkor azt mondjuk, hogy kuka az egész szezonja?
Valószínűleg nem ott zártak volna, ahol. Tehát itt ez szerintem teljesen egyértelműen ráment az Európa Liga menetelésre a bajnoki szezonjuk, és ezt már egy idő után el is engedték, amikor érezték, hogy nincs nagy baj. Az őszi szezonban volt egy szép honnan hova eljutás Glasnerrel. Nagyon gyenge kezdés után ugye a müncheni győzelemmel elindulva, és aztán ott egy veretlen szériát is felhalmozva, ők ott voltak ugye a kupa sorozatok környékén az őszi szezon zárásakor, és akkor volt azért egy elég szépen felívelő formájuk. Itt egész egyszerűen itt tényleg az volt, hogy jöttek az egyenes kieséses meccsek oda-vissza, és meglett egy pár pont azok után már ugye a kiesés sem már nem lehetett,
és onnantól és minek foglalkozzá
vele. Úgy, ahogy feladták, tehát bármi lehet.
Az európai Totaliban mondták, hogy volt egy ilyen Molino az egyik meccsükön itt a végén, hogy ez a meccs már...
Ez a meccs mindegy.
Tök mindegy.
Csak hozzátok el nekünk a kupát.
Ez
igen. Az de volt igen, ilyen is volt egyébként a mentalitás itt az utolsó időszakban. És hát egyébként pont utána néztünk ennek, nem volt még olyan csapat az európai topligákban, aki hetedik helynél rosszabb helyen végzett, és a Bajnokok Ligája főtáblájára került. Ráadásul Európa Liga győztesként első kalapos lesz.
Így is.
Ami azért óriási.
Hát az ott ők valószínűleg ezt élhetik tovább esetleg, hogy jó, hogyha mondjuk ez, kapnak valami jó sorsást, akkor onnan tovább menni, és akkor ez jó, megvannak a
igen, ez tízlegesen mindenki szerintem, hogy ez azért mekkora dolog, amit az Európa Ligán keresztül el lehet érni. És itt azt mondom, hogy az még egy plusz szint, hogy ami a bajnokoknak jár egyébként, hogy az első kalapban vagy a legerősebb ligákból, az jár az Európa Liga győztesnek is, ami azért egy hihetetlen nagy esély, mert a második kalapból szinte biztos, hogy borzasztó erős ellenfelet kapsz. De azért a harmadikból, negyedikből kaphatsz két hurkát.
Igen. Tehát ez szerintem ők ott a továbbjutásra fognak menni. És meg ugye azt hozzátenném, hogy Knauf. Tehát ez nagyon, nagyon jól bevált, és alapvetően azért szintén ez nem volt egy mély keret, tehát azért Glasner innen lehetett. Tehát hogy szerintem, hogyha itt mondjuk az Európa Ligában kiesnek márciusban, akkor azért ők ennél nem mondom, hogy tuti, hogy mondjuk maguktól kiharcolják, de biztos, hogy följebb vannak, mert azért az a soruk, amelyik végül is hozta az eredményeket, az hozta volna szerintem a Bundesligában is, és akkor előrébb érnek. Tehát ez...
Két elég sajátos stílusban focizó csapat, Hoffenheim, illetve még előtte a Mainz. A Mainzon szerintem túl is lendülhetünk, így, hogy már Burkhardtról is beszéltünk. Kihozta a maximumot. Abszolút. Szerintem Bo Svenssonnal szintén egy nagyon jól látható.
Léptek előre.
Azt írta Bence, hogy nevelgetheti tovább a tehetségeit, hogy értékesítse őket.
Hát egyébként igen. Igen, teljesen jogos.
Hát itt ugye Szent Hűzte, akinek ez a válsérülése, sőt úgy tudom, hogy mind a két válla megsérült, tehát hogy az egy nagy kiesés, mert őt Dortmundba vizionálták még tavaly, és ehhez képest most meg nem tudni. Úgyhogy a Mainz ennyi. Hát ugye itt szerintem a Hoffenheimnél ugye azt kell, hogy Hönes távozott, és akkor ugye André Breitenreiter.
Breitenreiter.
Az új vezetőedző, ugye Zürichen lett svájci bajnok. Ugye itt a Basel és a Young Boys előtt, ráadásul elég simán.
Miközben egyébként a Hoffenheim az egyik legjobb, legszebb focit játszó csapata volt a Bundesligának, és a legnagyobb loser.
Igen, nagyon elfogyott azért a szezon végére. Nem volt ugye Kramaric, sőt, Kramaric ugye a tavalyi szezonja az, és hát a tavalyi szezonjáról ugye ez a mostani, ez teljes földbeállás volt, és innentől kezdve ugye kvázi mint első csatár nem lévén, hát így nehéz volt evickelni.
Na, a középmezőny szégyenpárosa, Mönchengladbach, Wolfsburg. Nálam az a csoda mind a kettő esetben, hogy megvárták a szezon befejezését.
Igen.
Az edzőmenesztésre.
Hát szerintem Adi Hütternek ott a második 0-6 után kellett volna lapátra kerülnie. Lucien Favre lesz egyébként, ugye a Gladbach vezetőedzője visszatér. Ezt már lehet tudni, még hogyha nem is, azt hiszem nem is teljesen hivatalos, de már ugye gyakorlatilag...
Még Róze ott kopogtat az ajtón.
Hát a kopogtathat, hogy Éberlel nagyon jó viszonyban váltak el, úgyhogy...
Jó, igen, úgyhogy oda Favre elvileg visszatér. Hát nagyon érdekes ugye ez a Gladbach is, hogy ugye ez egy milyen jövő vár rájuk. Ugye Türem volt a tavalyi top, aztán megsérült pont augusztusban, tehát nem tudták eladni. Valószínűleg ez most megtörténik, csak mondjuk nem egy Inter kopogtat majd érte, nem tudjuk. Úgyhogy ez...
Egy párba. Papa után. <Igen.
gül> Úgyhogy hát ez is egy érdekes. Wolfsburgnál ugye Kofeltet szintén kirúgták, szintén nem értem, hogy hogy tudta végigvinni. Tehát,
és botrány volt a foci is, amit játszott.
Borzasztó. Tehát, hát ott ugye minden idők egyik legrosszabb Bundesliga teljesítménye volt, ugye ez a Dortmundban elveszített bajnok, amikor nem tudtak összefutni a játékosok 100 kilométert. És ugye ez ugye itt a mérés óta ez a harmadik ilyen alkalom volt, és 2014 óta nem volt. Tehát 100 kilométert az egész csapat nem futott. Igen. Jézusom, tehát ez azért az ott valami, jó, menjetek ki, aztán valami legyen. Tehát, hogy itt mi hangozhatott el? Úgyhogy igen, hát Wolfsburgban még egyelőre nincs.
Én hallottam határozott pletykát, és ez össze is vonnám az előző kettővel, mert a Hoffenheimnél itt mondtál, a Breitenreiter, neki is van Bundesliga tapasztalata, nem is kevés egyébként, meglepődtem rajta, hogy nem annyira hallottam még a nevét. A Gladbachnál Favre, ez is Bundesliga tapasztalat, és a Wolfsburgnál meg azt
Gladbach
mondják, hogy...
Gladbach tapasztalat is Favre-nak.
Igen, és a Wolfsburgnál meg Niko Kovács elvileg a befutó.
Hát igen, igen. Igen, Niko Kovács...
Ezért szinte minden bajnokságban megjelenik ez, hogy akinek itt van tapasztalata, azokat keresgéljük első körben.
Vannak egyébként azért a Wolfsburgnak jó játékosai, akikkel azért lehet szintén egy kicsit mondjuk pozitív irányba terelni itt a pénzügyeket, mert ugye itt Emmecsa úgy tudott válogatott lenni, német válogatott, hogy azért egy ilyen küszködő Wolfsburgban volt, és azért Baku is még a szezon első felében ott volt a keretben.
Ez a 8 góllal házi gól király tudott lenni ilyen meccsá, ez nekem...
Hát és Weghorst még azért még a második helyre
befutott. Igen, igen.
Hát ez olyan, mint Chris Wood, aki a Burnley-ben a harmadik helyen maradt ugye a fél szezon jelenre 3 góllal.
Na, tudom, igen, még bocsánat, más. Muricsi 5 találattal a házi gól lövéste élén végzett, és a Mallorca bennmaradt a spanyol vonalban.
Muricsit, jó Isten. Bochumról beszéltünk már kicsit többet. Augsburg, Stuttgart,
nem tudom, hogy az Augsburg mit keres a Bundesligában évek óta.
Bármelyikről, még a Hertáról fogunk egy kicsit hosszabban, de az összes többiről van valami hozzáfűzni valód?
Semmi, hát a Bielefeld meg a Führer egy-egy időszakra összekapták magukat, de hát nem gondolhatták ezt komolyan. Na és de akkor... azt gondolom, az Augsburg az meg egy teljet, tehát hogy az hogy bír Bundesligában lenni az a csapat, ezt fel nem fogom.
No, és akkor a...
De Weinzierl ugye távozott.
Marcus Weinzierl.
Ja, igen.
Na és a Hertánál Freddy Bobic.
Érted? Tehát nem úszták még meg a nem kiesést, de egyébként... és már arról nyilatkozik, hogy a következő szezonban a tabella első felében kell végezni. Tehát önmaga paródiája ez a fickó.
Igen, de azért hozzá kell tenni, hogy nincsen
ez katasztrófa turizmus, tehát én így szoktam, hogy így az ember már annyira zavarban érzi magát, hogy legszívesebben nem nézne oda, de hát közben annyira mulattató, ami történik, és annyira nyomorult, hogy csak végignézem, hogy lebőgetik magukat.
Semmi fajta karaktere nincsen a Hertának.
De se fociban, se játékos keret kialakításban.
De úgy, hogy egyébként azt hiszem, hogy az élmezőny után a legtöbb pénzt költötték játékos igazolásokra.
Hát amióta Windhorst ugye megjelent.
Lars Windhorst úr megérkezése óta még annyira se tudja a Hertha, hogy merre és hova akar tartani, mint előtte, mert ugye nagyváros nagy csapata akarna lenni, de ez egyébként szerintem, tehát a Herthából már csak itt az egész kinézete múltja okán nem lehet nagy csapatot csinálni. Tehát ugye ott van az Union Berlin, amelyiknek ott van a kis Art of First Rhyme, meg...
Igen, meg egy munkás közeg.
Igen, tehát, hogy jó, de eleve a Hertha ugye nem tudja megtölteni az olimpiai stadiont, csak hogy egy problémás dologról beszéljünk. Miközben egyébként egy metropolisban székel a klub, tehát, hogy egyébként meg lennének a feltételek, mint ahogy nem véletlenül választották a katari tulajdonosok is Párizst, hogy ott építsenek klubot, a berlini közeg is alkalmas lehetne erre, nem?
Igen. De nem. Hát ott kinek adnád? Jó, Jovetićnek. Hozhatod az edzőt.
Jó, és... de ez komolytalan teljesen. Persze, az, ami teljesen a Hertánál folyik. Mindenfajta identitástól és irányoktól
mindentől. Mentes. Tehát amikor nem tudod elhelyezni magad, elkezded froclizni, ugye, és ez nyilván egyrészt ez egy ilyen honfitársi, hogy mondjam, kiállás is, de hogyha nem akarod azt, hogy Dárdai Pál legyen a vezetőedző, akkor vigyél oda valakit, akinek van valami elképzelése a futballról, de olyan, ami más, mint az, amit mondjuk Dárdai szeret. Nem egy tájfunkorkutat, mire gondoltak?
Majd Félix Magát.
Akire aztán utána ünnepelnek, hogy hű, micsoda. De Dárdai Pál ugyanezt tudta egyébként jobb minőségben előállítani. Ezt a egyébként nem túl látványos futball, de a bennmaradás mondjuk legyen biztos.
Igen, szerintem Dárdaival bennmaradt volna, de ez is lehet, hogy elfogult. Hát
nyilván, ez jóslat. Egyébként én is így gondolom, én is lehet, hogy mert ezt már sosem fogjuk megtudni.
Ja, persze.
Egyébként persze. Nem Magát miatt esik ki ez a Hertha, aki esik, tehát azért azt is hozzá kell tenni.
Lars Windhorst miatt.
Nem, hát ez... odaadtak tényleg, tehát akkor mondjuk adták volna Magátnak egyből. Tehát akkor... nincs tervünk ezzel a klubbal, de legalább mindenre szarunk, érted? És akkor amikor Dárdait kirúgjuk, akkor Magátnak van neve, de Typhoon Korkut, tehát ezt lehetett tudni, hogy hát ő ugye Jevicke, hát van minden egyes országban, megvan ez az ilyen edzői állomány, akik úgy, hát valahogy azért kibuknak egy-egy kis padra, úgy valahogy kinyúlnak a kezükkel, és akkor így valahogy megragadják, aztán újra elmossa őket így az hullámzás, tehát hogy ez borzasztó, tényleg.
Elfújja őket a tájfun.
Ugye meghívtatok, tehát akkor nyilván el kell kezdenem a vendéglátóm humorát dicsérni, ugye ilyen volt az Itóka.
Ja, igen, bocsánat. Csupa ilyen hülyeség jut eszembe a Bundesligáról. Na, de ezeket most be is rekesztjük, ezeket a hülyeségeket. Köszönjük, hogy ennyi okosat mondtál nekünk, Andis. És természetesen számítunk kiváló szakértelmedre a következő szezonban is. A mostaniban köszönjük.
Köszönöm, hogy hívtatok.
És nektek is, akik meghallgattátok, megnéztétek. Jövünk, ha minden jól megy, akkor már holnap a következővel, akkor a szériáról fogunk beszélgetni Benitóval. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.